Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője Péli Nagykata vagyok, és a nap első hírfolyamából ajánlom a legfontosabb és legérdekesebb interjúkat. A Budapest bérlet körüli vita óriási bizonytalanságot szült a fővárosiak körében, hogy merjék-e megvásárolni az éves BKK bérletet, és ez súlyos kárt és bevétel kiesést okoz a fővárosi tömegközlekedésnek, ez pedig nem más mondta, mint a korábbi közlekedési államtitkár. Vitézi Dávid szerint az ország és vármegye bérletekkel nem váltható le a Budapest bérlet, mert ez akár 20 milliárd forint plusz forrást igényelne a fővárostól. A közlekedési szakértőt Lakatos László kérdezte.
Mikor kedden Lázár János tarifarendszer váltása a helyi közlekedésben című sajtótájékoztatóján bemutatta a tarifareform legújabb változásait, akkor azt az ajánlatot tette, hogy amennyiben a főváros vállalja, hogy minden járatán elfogadja az ország és vármegye bérleteket, akkor a Budapest bérletek továbbra is érvényesek lesznek a Volán, a MÁV és a HÉV eddig érintett járatain. És erre a főpolgármester úgy reagált, hogy szerinte jó az ajánlat, bár a legfontosabb kérdés az az lesz, hogy miként számolnak el a közös bérletbevétel. Ön szerint mikorra lehet ebből valódi megállapodás?
A Budapest bérlet egy hosszas egyeztetési folyamat eredményeként jött létre 2011-ben. Én vezettem még ezeket a tárgyalásokat a fővárosi oldalról akkoriban. Azóta tudnak a budapestiek a bérletükkel a vonatokon és a volánbuszokon is utazni a főváros területén belül. És 2016-ban, amikor a híveket és az akkor még BKV és agglomerációs buszjáratokat, amik mondjuk Budakeszire, vagy Gyálra, vagy Pécerre mennek, amikor ezeket átvette a Magyar Állam és a Volánbusz, azóta lett még fontosabb, hogy legyen közös bérlet, hiszen csak ezzel a Budapest bérlettel lehet utazni ezeken a járatokon. Az a megállapodás, ami a Budapest bérlet használatát és egyébként sok más jogot biztosított a fővárosnak ezeknek a HÉV és agglomerációs Volánbusz járatoknak a kapcsán, az december 31-én a tavalyi év végén lejárt. Szerintem a főváros itt egy picit elaludta a helyzetet, nekik ezt tavaly nyáron, tavaly ősszelején kellett volna észlelni, lejár a szerződés, sokkal jobb tárgyalási pozícióban tudtak volna Lázár Jánossal tárgyalni és megállapodást keresni, és talán eredményesebben is tudták volna a főváros érdekeit ebben érvényesíteni. Mondom ezt persze úgy, hogy az a hozzáállás, amit Lázár János miniszter úr részéről látunk, az szerintem teljesen elfogadhatatlan. Tehát az a fajta ilyen Budapest ellenes vidék, Budapest konfliktust kiélező hangulatkeltés, amit ő ez ügyben csinál, az szerintem nem teszi ezt az országot egy jobb helyé. Tegnap a debreceni sajtótájékoztatóján ugye úgy fogalmazott, hogy micsoda igazságtalanság az Debrecennel szemben, hogyha valaki vesz egy debreceni bérletet, akkor az nem érvényes az ottani volánjáratokon a városon belül, míg a Budapest bérlet igen. Na most, ha ezt valaki igazságtalanságnak látja, akkor Debrecenben kell megoldani az ottani bérlet működését, nem szétverni a budapestit. Nem lesz attól jobb a magyar vidék helyzete, hogyha a fővárosban is elrontjuk azt, ami már itt működik.
Na most bejelentette a miniszter azt is, hogy ezek az új bérletek, országos meg vármegye bérletek az ajánlat szerint érvényesek lehetnének Budapestre, és fordítva a Budapest bérlet. Hogy látja, ez mennyire megvalósítható?
Az, hogy ez mennyire megvalósítható és mennyire reális elképzelés, azt jól mutatja, hogy Lázár János mellett ebben a pillanatban, amikor ezt bejelentette, ott áll Debrecen polgármestere Pap László, és mégsem jelentették be azt, hogy a vármegye bérletek érvényesek lesznek Debrecenben, pedig ugye Debrecen egy fideszes vezetési város, jóval kisebb, mint Budapest, jóval egyszerűbb lenne egy ilyen megállapodást tető alá hozni, mégsem sikerült ez. Miért? Elég, ha egy példán elmagyarázom talán, és érthető lesz. Ma mondjuk Érdről, ha valaki Budapestre ingázik, akkor kell venni egy vármegye bérletet 9450 forintért, és egy Budapest bérletet a metró villamosok használatára 9500 forintért. Ha két számot összeadjuk, akkor ugye kiderül, hogy lényegében 19.000 forintot költ valaki a havi bérletre, a kétfajta állami és fővárosi havi bérletre, hogy ingázzon az agglomerációból Budapestre. Hogyha a vármegye bérletek egyszer csak egy csettintésre érvényesek lennének Budapest területén, akkor ennek a bevételnek a fele kiesik, hiszen akkor 9500 forintért lehetne utazni a budapesti hálózaton és az agglomerációba is. Akkor ki fogja kipotolni ezt a bevételt? Az én számításaim szerint évente ez kb. 20 milliárd forint bevétel kiesést okozna. És akkor ez csak egy probléma a sokból. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen átfogó reforma az egyrészt sok pénzbe kerül, másrészt nagyon-nagyon sok egyeztetés, csak sok hónapnyi számítás és szakmai munka kell hozzá. Én nem látom, hogy ez igazán március 1-ig megvalósulna. Persze jó lenne, ha ez teljesülne, és lenne egy regionális közlekedési reform, ráférne az elővárosokra. De azt hiszem, hogy ezzel veszélyeztetni a Budapest bérlet jövőjét, az felelőtlen lenne. Szerintem a helyes megoldás most az lenne, hogy a Karácsony Gergely és Lázár János abban állapodnának meg elsőként, hogy a Budapest bérletet nem szüntetik meg március 1-től semmilyen szín alatt. Ez adna egy olyan biztonságot a budapesti utazóközönségnek, hogy tudhatnák azt, hogy érdemes megvenniük mondjuk az éves bérletet. Ne felejtsük el, hogy most januárban beszélgetünk már, az éves bérleteket a BKK árulja. Hogy vásárolhat valaki mondjuk, aki a Békásmegyeri lakótelepen lakik éves bérletet úgy, hogyha nem tudhatja, hogy márciustól az érvényes lesz a hévre. és februártól pedig már a havi bérletek, ugye mindig ilyen 30 napos csúszóérvényességű bérleteket árul a BKK, a februártól eladott havi bérletek, azok pedig már márciusban belógnak majd egyre nagyobb mértékben, hogy telnek a napok. Tehát lényegében itt két héten belül ki kéne a megoldást dolgozni ahhoz, hogy az utasok ne érzékeljék ezt a problémát. Tehát én szerintem az első lépés az lenne, hogy a korábbi megállapodást helyreállítva a Budapest bérlet érvényességét a fővárosi utasok számára biztosítják.
Egy nagyon fontos problémát említett itt meg a finanszírozást, ami a főpolgármester szerint már most is vérzik, és ott is hiányoznak pénzek. Eddig ugye ezen is vitáztak sokat. Mire számít itt mondjuk a megnövekedett igények mentén az országos bérletekkel kapcsolatban? Mert itt napi jegyek is lesznek, amik a töredékébe kerülnek egy normál napi jegy.
Hát ha valaki azt mondaná, hogy az összes vármegye és országbérlet meg ilyen termék érvényes Budapesten, az körülbelül 20 milliárd forint árbevételt kiesést jelentene összességében rendszer szinten, és ezen túl előállna az a probléma is, hogy mivel a vármegye bérleteket és az országbérleteket a MÁV adja el, az a kérdés is felmerülne, hogy az ebből befolyó bevételeket hogy osztják el a szereplők, tehát ki mennyit kap belőle. Ez egy olyan bonyolult elszámolási vita, és egy olyan nagy szakmai munka ezt kidolgozni, hogyha még pénz lenne rá, akkor is hónapokig tartana. Szerintem, ha meg a pénzről is vitatkozni kell, akkor nagyon nehezen látom, hogy Lázár János úgynevezett ajánlatából, hogy lesz itt egy-két héten belül megoldás. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és reálisabb lenne visszatérni ahhoz a megállapodáshoz, ami működött az elmúlt években. Ami több mint 10 éve kiválóan szolgálta a budapestieket, ami biztosította azt, hogy Budapest bérleten lehet utazni a híveken, az agglomerációs buszokon és a vonatokon. És igen, ha ez 1 vagy 2 milliárd forinttal az infláció mai számai mellett többet kell a fővárosnak fizetni, akkor szerintem az lenne a reális döntés, hogy a főpolgármester erről megállapodik. De most ezt elkezdeni kiterjeszteni az országos vármegye és egyéb bérletekkel való összevonásra, én félek tőle, hogy ez csak egy még nagyobb vitát fog eredményezni az eddigieknél is.
Jó, ahhoz akkor nem kíván hozzászólni, hogy egyébként ezek a bérletek kiterjesztése úgy országosan milyen anomáliákat szülhet egyszerűen az elégtelen eszközpark miatt, tehát olyan tömeges igény keletkezhet mondjuk most országosan, akár a vasútra, akár a buszokra, hogy van erre megfelelő infrastruktúra, megfelelő eszközök?
Ez már megtörtént májustól, tavaly május óta a vármegye meg az országbérletek működnek, okoznak valamekkora zsúfoltságot, de az látszik ebből, amit egyébként szerintem sejthetni lehetett volna előre is, hogy azért a magyar tömegközlekedéssel nem az a legnagyobb baj, hogy drága, hanem az, hogy nem elég jó. Akik ma nem választják a magyar tömegközlekedést, és most ez alatt a MÁV-ot, a Volánt, vagy akár a BKK-t is érthetjük, azok minden kutatási adat szerint nem azért nem választják, mert azt mondják, hogy nekik olcsóbb lenne autót vezetni, ez általában nincs így, hanem azért, mert az átszállások száma, a menetidő, a kényelem, a közbiztonság számukra nem elég jó. Tehát ha pénzt költünk is, arra szeretnénk pénzt költeni, hogy jobb legyen a tömegközlekedés, többen használják, akkor valószínűleg nem azzal fogjuk a legnagyobb eredményt elérni, hogy még olcsóbbá tesszük, hanem azzal, hogy jobbá tesszük a szolgáltatás minőségét. Ez a tanulság az elmúlt egy év tarifareformjainak, a megyebérlet bevezetésének, és szerintem ez a mostani változás is ezt okozná, csak hogy egész konkrét legyek. Sziget-Szent Miklósról akkor se fog több ember bejárni tömegközlekedéssel, hogyha nem 19 ezer forintot kell fizetni, hanem 9 000-et, mert a probléma az, hogy a 740-nel megy és fél óránként jár, és megbízhatatlan, és 50 éves vonatok járnak ott. Tehát ezeken kell változtatni ahhoz, hogy kevesebb autó jöjjön be Budapest.
Komoly kihívásokat jelent a logisztikai szakmának az Ázsia és Európa közötti tengeri szállítás a Vörös-tengeri útvonal blokkolása miatt. Ugyan a hajók személyi állománya könnyen megoldja a jó reménység foka érintésével Afrika megkerülését, de a télen barátságtalan Atlanti óceán miatt kevesebb rakományt tudnak szállítani, és a két héttel hosszabb út mintegy 50%-kal több üzemanyagot emészt fel. Szalma Béla tengerész kapitány úgy látja, hogy a jelenlegi logisztikai láncok átgondolására volna szükség. Lakatos László kérdezte.
Az elmúlt időszakban a Vörös-tengeren, illetve a csatornán való közlekedés az lehetetlenné vált, legalábbis például a Maersk nevű szállítmányozás és logisztikai óriásvállalat már biztos, hogy nem szállít arra, hanem inkább megkerüli Afrikát. Önnek van tapasztalata, nem is kevés, a tengeri szállítmányozásból, illetve a hajózásból. Azt már lehetett olvasni, hogy itt 3500 tengeri mérfölddel, körülbelül 6500 kilométerrel hosszabb lesz az út. De a mindennapokban ez mit jelent egy hajó életében?
Hát először is ez a válság nem az első. Ugye volt a 60-as években is, és akkor megragadom az alkalmat, egy magyar bravult hajtottunk végre, Süveges kapitány és Edelényi kapitány egy hazajáróval, egy ilyen Dunatengerjáró kis tepsivel, 1200 tonnás kis mini hajóval kerültem meg a jó reménység fokát, mivel nem tudtak átjönni Suezen. Ezekkel a nagyobb konténerhajókkal, tankerekkel már ez nem egy nagy szakmai kihívás. Ugye azt kell tudni erről a vöröstengeri forgalomról, hogy durván 20 ezer hajó megy át évente a Vöröstengeren, illetve a Szuezi csatornán keresztül. Gyakorlatilag a 30%-át érinti ez a forgalom a világ konténerforgalmának, ami annyit jelent, hogy egy elég jelentős. Az, hogy a jó reménység fokát kell megkerülni, a számokban annyit jelent, hogy körülbelül egy ázsia-észak-európai forgalomban 10 nappal növekszik a tranzitidő, ami körülbelül egy 30%-os növekmény. Hogyha a mediterrán forgalmat nézzük, akkor az akár 15 nap is lehet, ami meg már 50%-os útvonal növekmény. Na most ugye erre az útvonalra üzemanyagot kell fizetni, különböző egyéb költségekkel is jár, úgyhogy ez az egyik alapja annak, hogy irtózatos módon fölmentek olyan 70-80%-kal például a konténer fuvardíjak, és ezzel együtt, mivel megnövekedett a tranzitidő, hát csökkent értelemszerűen a kapacitás is, ez körülbelül olyan 20%-os csökkenést jelent napjainkban. Ez annyit jelent a piacon, hogy a vásárló, azaz mi, meg fogjuk fizetni ezeket a költségeket, köszönhetően többek között az irániaknak meg a husziknak. Tehát egy Ázsia, Észak-Európa range az mondjuk 1500-2000 dollár helyett lett 4000 dollár, ugyanez a mediterránra már 6000 dollárnál tart.
Egy hajós életében, vagy egy legénység életében ez ott helyben mit jelent? Tehát mondjuk meg kell állni közben, tankolni, hogy ilyen egész egyszerű dolgokat említsünk?
Aki nincs fölkészülve erre, tehát ez hajótípus függvénye. Ezek a hajók azért olyanok, ezek az Ázsia-Európa között forgalomban lévő hajók, hogy simán meg tudják ezt mindenféle külön tankolás nélkül, üzemanyagvételezés nélkül tenni ezt a plusz 10-15 napot. Annak idején a felkészületlenebb vagy kisebb kapacitású hajóknak például Dél-Afrikában volt lehetősége olajozni, ami annyit jelent, hogy az Indiai-óceánon lecsúrogtak ott az Afrika partjainál, és utána megolajoztak Dél-Afrikába, esetleg még a Kanárin kellett fönt egy kis pótlást, hogyha nem volt elég nagy a kapacitás, de ez inkább azokra a hajókra vonatkozik, amelyeket nem erre a jó reménység fok megkerülésére terveztek. Szakmailag igazából nem olyan nagy kihívás, túl azon, hogy tranzitidőbe többletet jelent, de navigációs és egyéb szempontból igazából nem az. Nem azt mondom, hogy az Atlanti-óceán kellemes télen, sokkal kellemesebb a Vöröstenger, de igazából a tengerészek erre már felkészültek, tehát itt már november-decemberben rezgett a lét.
Na most korábban beszélgettünk arról, hogy a Csendes-óceánnak vannak azért olyan részei, ahol mindennaposak a nagyon durva viharok, és ott el is szoktak veszíteni jó néhány konténer, tehát ott egy nagyon komoly konténertemető van az óceán mélyén. Az Atlanti-óceán legalább ilyen barátságtalan télen?
Hát az Atlanti-óceán az annyira barátságtalan télen, hogy a hajók merülésénél külön jel van a hajók két oldalán középen felerősítve, jelezve, hogy téli Atlanti-óceáni hajózásnál meddig lehet megrakni a hajót. Egyszerűsítve, kevésbé tudom megrakni télen a hajómat egy transatlanti úton, mint nyáron, mert jóval veszélyesebb. Tehát az Atlanti-óceán télen nagyon leegyszerűsítve igazából nagyon barátságtalan.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez még egy plusz szempont, vagy ez már benne van azokban a korábban több helyütt emlegetett költségekben, tehát ebben a 20-30%-os áremelkedésben?
Ebben benne van ez is természetesen, tehát amikor a tranzitidőt számolják, akkor az ilyenkor szokásos téli időjárással, áramlásokkal, egyéb más hatásokkal is számolnak, úgyhogy ez különösebb újdonságot nem jelent, de nem kell félteni a konténer társaságokat, mert soha életükben nem kerestek annyit, mint az elmúlt néhány évben. Ez az egyik, a másik pedig mindent át fognak hárítani a megbízókra, és végül a fogyasztókra.
Na most a tengerészek szempontjából beszélgessünk erről egy kicsit, mert hát végül is az emberi tényező azért nagyon fontos. Egy-egy ilyen nagy konténerhajón azért arányaiban nem olyan túl nagy a legénység, gondolom, egy olyan 10 embernél több nincs ilyenkor a hajón.
Nincs most már, hát a mi időnkben ugye ennél jóval kisebb hajókon voltunk, 20-an meg még annál is többen. Volt első pincér, második pincér, szakács, galiboly. Ma már a mikrohullámos hűtőbe dobják be a fagyasztott cuccot, lehet, hogy már szakács sincs minden hajón. Tehát megváltozott a crew is, rettentő módon lecsökkentették, de az a minimális létszám, ami ahhoz szükséges, hogy a gép üzemeljen, illetve a navigáció rendbe folyjon, az a minimális létszám megvan. A deck személyzet az, amit, meg a fehér személyzet, ugye, amit lecsökkentettek rettenetes módon.
Na most mit szólhat ehhez a legénység? Bár gondolom, hogy ilyenkor nagyon választási lehetőség.
Nem szól, azt csinálja, amit a parancsnok.
Jó, én arra gondolok, hogy azért biztonságosabb, hogy nem lőnek. Tehát mondjuk arra legalább nem kell számítani, hogy egy torpedó eltalálja mondjuk a hajót. Vagy hogy fegyveresek ugranak föl a fedélzetre, és gépisztolyjal fenyegetik az embereket. Tehát ilyen szempontból a tengerészeket kevésbé zavarja az, hogy barátságtalan az Atlanti-óceán télen.
Természetesen, tehát én azt mondom, hogy ez a kerülés ez olyan szempontból izgalmas, hogy mindenki az utóbbi évtizedekben a Suezi csatornához szokott. Tehát a szokásos 4 napos tranzit a Vöröstengeren Ádentől, utána egy kis Suezi csatornai átkelés, és már ott is vagyunk a Mediterránon. Ez most egy picit változatosság, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez szakmailag egy érdekesebb dolog, de ez nem fog sokáig tartani olyan szempontból, hogyha folyamatosan jó reménységfokot kerülnek, akkor hát az is rutinná válik előbb-utóbb.
Hozzávetőlegesen, mert ezt még nem hallottam, tehát mindenki kiszámolta az árat, mindenki beszélt arról, hogy minden drágább lesz, és persze az embereket elsősorban mindig ez érdekli, hogy a zsebüket végül is hol érinti egy-egy ilyen döntés, vagy egy-egy ilyen változás, de hogy érezzük, hogy hány tonna üzemanyag fogy el plusz úton, vagyis mekkora károsanyag kibocsátással jár mindez.
Hát nézze, ez hajóosztály függvénye, de itt 100 tonnákról beszélünk. Viszont azt el akarom oszlatni, azt a tévhitet, amit a mérges zöldek terjesztenek, hogy a tengerhajózás szennyezi igazából a környezetet.
Bár ezek a kiránduló hajók, azért tegyük hozzá, hogy nem túl környezetbarát módon működnek, mert kinn a tengeren ejtik el azt a rengeteg szemetet, amit egyébként ott termelnek a bulizó utasok.
Nagyon szigorú szabályok vannak már évtizedek óta, megkerülhetetlen szennyvízrendszer, tehát ki se tudja rakni az óceánban, amikor senki nem látja akkor sem a folyékony szennyezőanyagot. Már ezeken a modern hajókon hulladék égető, hulladék megsemmisítő rendszerek működnek. Szóval az, hogy a tengerbe szórják ezek a modern hajók, akár a konténerhajókról beszélek, akár a nagy személyszállók, ez nem igaz. A kisebb vitorlások meg kirándulóhajók, ezek viszont mivel privát kézben vannak, ők a legnagyobb környezetvédők. Tehát ott egész biztos, hogy napelem van, szélgenerátor van, és a szemetét az gyűjti.
Ez jó hír, de hát akkor is ugye 10 nappal meghosszabbodik az út, mennyivel nő meg a fogyasztás, tehát mondjuk 1000 kilométeren mennyi üzemanyagot éget egy ilyen hajó?
Az, hogyha azt a számot használja, amit az előbb mondtam, 30-50%-kal nő az üzemanyagfogyasztás. Viszont itt felvetődik megint a kérdés, ugye itt most arról beszélünk, hogy 10-15 nap plusz, 30%-kal, 50%-kal több üzemanyagfogyasztás, környezetszennyezés nagyobb, tranzitidő nagyobb, de a logisztika és a supply chain, tehát a logisztikai láncok kérdése, ami már a COVID alatt is fölmerült, most továbbra is megoldásra vár. A nagy kérdés az, muszáj mindent Ázsiából importálnunk? Muszáj mindent ezen a logisztikai láncon keresztül terveznünk, vagy pedig vannak más megoldások, amikor egy szuezi válság, egy huszi támadás nem tesz keresztbe. Tehát egy dolog a hajózással kapcsolatosan kifejteni azt, hogy most milyen hátrányok keletkeznek, viszont a másik oldalon a logisztikai szakmának komoly kihívást jelent, hogy ezt megoldják a távol-kelet, Európa, USA távol-kelet tranzit kérdését. Tehát komoly változásokra van szükség, akár környezeti, nem csak gazdasági szempontból, mert oké, hogy a csippeknek a jelentős része az távol-keletről jön, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
Köszönöm a figyelmüket, rövidesen 17 órakor egy hosszabb hírműsorral is jelentkezünk. Péli Nagykatát hallották.